Tavaly óta több mint 5600 Európába igyekvő illegális bevándorló vesztette életét a tengeri és szárazföldi útvonalakon. Ezt közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet a tegnap éppen. Friss hír ez, tehát a stúdióban pedig Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet kutatója. Kezdi Csokrom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na most nem most kezdődött ez, hanem van egy ilyen adat is, hogy 2021 éveleje és 2022 szeptembere között, akkor ez a bizonyos 5684, de 2014 óta több mint 29000 halálos áldozatról lehet tudni, 17000 személy esetében pedig még a származási országot sem lehetett megállapítani. Na most, ha ezt mindenki tudja, akkor miért nem teszik azt a fejlett országok, hogy azt mondják, hogy az illegális bevándorlásnak semmi értelme, van legális bevándorlás, és akkor senki ne induljon útnak. Mert itt gyakorlatilag azzal, hogy nem mondják ki a stoppot, hogy megtelt az ország, ezzel végül is tápot adnak arra, hogy induljanak el minél többen, és látjuk, hogy ilyen eredménye van. Van itt egy ellentmondás, akár morális is.
Így van, hát nagyon súlyos problémáról beszélünk egyébként, mert a 2021-es adatok az olyan 3400 halálos áldozatra tehetők, míg az előtte lévő években nagyjából olyan 2000-2300-nál megálltak a halálos áldozatok számai, és ebben az évben is egyébként kiemelkedően magas lesz várhatóan az év végéig a földközi tengeren, illetve az Európába vezető más illegális migrációs folyosókon meghalt emberek száma, és ami még nagyon fontos ennek kapcsán, hogy nyilván nagyon is említette, nagyon sokan nem is tudják azt, hogy valójában mekkora ez a szám, egyrészt azért, mert mondjuk teljesen mindenféle mentés és kutatás nélkül halnak meg mondjuk a tengeren hánykódva, vagy esetleg ugye az embercsempészek, vagy az emberkereskedők nyilván nem számolnak be mondjuk az európai országokban ezekről a halálesetekről, úgyhogy azt lehet megállapítani, hogy az Európai Unió nyilván még nem fogadta el a közös európai migrációs paktumot, és vélhetően eddig nem is lesz egyfajta stop sem a közel-kelet országaiból, sem az afrikai térségből, és hát ugye az NGO hajók azért töretlenül szállítják a máltai, vagy az olasz, vagy a spanyol partokra az embereket, úgyhogy ez mind-mind összekapcsolódik azzal, hogy hány halálos áldozattal számoltunk a jövőben is.
Hát ez így még különösebb, mert hogyha az NGO-kat nézzük, azért ezeknek a széke mégiscsak fejlett országokban van. Tehát tulajdonképpen van egy gerjesztő folyamat. A következmények azok nem zavarnak senkit?
Az IOM, ahogy említett, és a Nemzetközi Migrációs Szervezet egyébként fel is hívta a tagállamok, az európai tagállamok figyelmét, illetve kérte őket arra, hogy mivel ilyen sok halálos áldozat következik be már évről évre, tegyenek azért, hogy menedzselhető és biztonságos migrációs utakon jussanak el ezek a bevándorlók Európába. Tehát ebben a hatoldalas jelentésükben még egy ilyen felhívást is intéznek az EU-s vezetők, illetve a tagállami vezetők részére. Itt konkrétan ugye arra kérik őket, hogy a kutató és mentő missziókat végző NGO hajókat segítsék a humanitárius kimentések során, illetve támogassák a beérkezésüket. Nyilván ez egy ördögi kör, mert ez oda vezet, hogy akkor vélhetően egyre többen lelkesülnek fel, és döntenek úgy, hogy ez egyfajta motiváció számukra, hogy akkor van lehetőség, és át lehet jutni Európába.
Akkor miért nem lehet átváltani a legális bevándorlásra? Azt lehetne mondani, hogy ennyi emberre szükség van, van egy állomás, ott megnézik, hogy ki az, mi az, ő jöhet, többi előtt meg le van zárva konkrétan. De ezt nem sikerül eljutni ide, hiszen olyan hosszú ideje beszélgetünk már erről, hát hosszú évek óta, 14 óta ez a téma.
Így van, és nem látszik az egyébként, hogy itt apadnának a számok az érkezések kapcsán. Ugye már most az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség friss adatai szerint már most szeptember végéig többen érkeztek, mint a tavalyi év egész éve során. Tehát ilyen szempontból nagyon kedvező nyár volt egyébként, nyilván a földközi tengeren való átkelés az nagyon ideális volt, és hát nyilván a nyugat-balkáni útvonal, ami ugye Magyarország kapcsán egy kulcs terület, ott is nagyon sokan próbálkoznak, úgyhogy azt lehet látni ennek kapcsán, hogy a trendek szerint nem fog csökkenni a migrációs nyomás.
Na de hát a helyzet egyre rosszabb tulajdonképpen, nem? Hiszen, hogyha 14-et nézzük, ugye akkor a szíriai háborúból indult arra való hivatkozás, a háborús helyről jöttek. Na de hát itt most már olyan államok is vannak, ahol békességben élnek tulajdonképpen, csak nyilván az életfeltételei nem mindenkinek olyanok, hogy azt mondaná, hogy megelégedett az életével.
Igen, itt két részre kell bontani egyébként az érkezőknek a kategóriáját. Ugye egyrészt vannak, akik valóban háború, konfliktus, üldöztetés elől menekülnek, ők mondjuk a szíriaiak vagy afganisztániak, vagy esetleg még ugye az irakiak, és döntő többségében egyébként ők a felülreprezentáltak az érkezők között. De emellett most már egy újfajta trend is kibontakozik, hogy gazdasági okból migrálnak el mondjuk bizonyos észak-afrikai országokból, mert például egyre többen jönnek Algériából, Marokkóból is. Szóval a konfliktus előli menekülés, illetve hát a gazdasági indokok miatt való ország elhagyás az így elválik. Egyébként azt lehet látni, és az IOM-nak a halálozási adata is egyébként leképezik azt, hogy leginkább szíriaiak, algériak és marokkóiak jönnek el a különböző országokból, és egy újfajta, szintén egy újfajta trend, hogy már egyre több szubszaharai afrikai, tehát a Szaharától délre eső térségekből is egyre többen döntenek úgy, hogy eljönnek Európába.
Önök előrejelzései mit mutatnak? Szóval, hogyha ekkora mennyiségben nem sikerül ezt megoldani, a tömeg nőttön nő. Ugye van egy ilyen tendencia?
Így van, és hát most ugye nem régiben készült egy felmérés pont így az afrikai országok kapcsán. Bizonyos országokban a lakosság fiataljai körében már döntő többségében az elképzelés uralkodik, hogy már nem a saját országukban képzelik el a jövőjüket, hanem elmigrálnak Ázsiába, megpróbálnak Amerikába bejutni, de Európa is nyilván egy nagyon fontos kiemelt célterület. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Közel-Kelet instabilitása, illetve a szubszaharai afrikai térség és az észak-afrikai térség, ezek mind olyan kibocsátó területek lesznek a jövőben is, ahonnan hát egyre több illegális bevándorlóra számíthatunk.
Változik-e a migrációs útvonalakon fekvő államok politikája, vagy marad az, ami eddig, hogy a végpont Magyarország, és itt kell megfogni azt a hullámot, amely a Nyugat-Balkánon keresztül ideér?
Az Európai Unió területére hat illegális migrációs folyosó van, ami már ilyen bevetnek számít, úgymond az embercsempészek és az emberkereskedők számára. Ebből két nagyon fontos útvonalat emelnék ki. Az egyik az a közép-mediterrán folyosó, ez Líbiából az olasz és a máltai partokhoz vezet. Itt Líbia egy ilyen központi gyűjtő országnak számít, és Algériából, Marokkóból is, Tunéziából, Egyiptomból is ide jönnek, és innen próbálnak átjutni az olasz és máltai partokhoz. A másik nagyon fontos útvonal az a nyugat-balkáni útvonal, ahol Magyarország is fekszik, illetve még emellett a nyugat-afrikai útvonalat is kiemelném, ami Marokkóból a Kanári-szigetekre, ugye már spanyol területek felé vezet, úgyhogy itt vélhetően nagyon magas marad a migrációs nyomás. A közép-mediterrán térség, a földközi tenger az továbbra is migrációs nyomás alatt marad, illetve hát most az új olasz kormány nagyon határozott migráció ellenes politikája az vélhetően, vagyis hát reméljük, hogy azért gátat szab az illegális migrációnak.
Erről az olasz politikáról hamarosan Szomráki Béla Olaszország szakértővel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével beszélgetünk, akit úgy látom, hogy már itt is van a stúdió előterébe. Tóth Klaudia pedig a Migrációkutató Intézet kutatója volt eddig a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
Köszönöm én.
Várjuk máskor is. Kezdj sokkal, jó reggelt kívánok. Most már itt a stúdióban Szomoráki Béla Olaszország szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok önnek is és a tisztelt hallgatóknak.
Azt mondta itt az előbb Tóth Klaudia, hogy az új olasz kormány migrációs politikája mást mutat, mint a előzői, de akkor hasonlót, mint a Salvini féle belügyminiszterség idején?
Ezt pontosan nem lehet tudni, mert hiszen a tettekből lehet megítélni azt, hogy tulajdonképpen mi is történik, vagy mi történt tegnap, azt csak tegnap este tudjuk meg. Tehát, de azért vannak arra mutató jelek, hogy mindenki féleképpen szeretné a Meloni kormány is megállítani nem általában a migrációt, hanem az illegális migrációt. Olaszország egy rendkívül befogadó ország, az emberek azok nagyon szívélyesek, szívesen látnak mindenkit vendégül. Még az is lehetséges, hogy szükség van munkáskezekre, de azt a fajta felelőtlen és elsősorban a nemzetközi embercsempészetet támogató áramlást, ami rengeteg emberáldozattal is járt, hiszen csak tavaly kb. 5000-en vesztek a tengerbe, ennek mindenféleképpen véget kell vetni, és Giorgia Meloni a tegnap előtti és a tegnapi programbeszédében, az egyiket a képviselőházban, másikat tegnap a szenátusban, ki is emelte azt, hogy valójában ő az európai intézményekre számít ebben a dolognak a megállításában. Elsősorban a Frontex-re, illetve van egy olyan kezdeményezés, ami már régen nem kezdeményezés, a Sophia nevű művelet, operation, aminek eredetileg is az lett volna a célja, hogy visszaszorítsa ezeket az illegális kezdeményezéseket, aztán a végül ilyen embermentési akciók lettek belőle, átadták a terepet az ONG hajóknak, tehát a dolog majdnem, hogy a visszájára fordult. Most
ezt most korlátozzák, mert itt több hajó kikötését ugye nem engedélyezték ez a dolog.
Igen, ez egy újdonság, ha úgy tetszik, és azzal áll összefüggésben szerintem, hogy noha Salvini nem lett belügyminiszter, ennek több különféle külső és belső oka is van, egyensúly, különböző, hogy is mondjam, csak egyéni törekvéseknek a letörése, a törekvés letörése. Nem hiszem, hogy Giorgia Meloni nagyon nagy teret akart volna adni Salvininak, nem csak azért, mert noha szövetségese, de Salvini a maga fellépésével noha nagyon jelentő és munkát végzett, de azért irritálta egy kicsit az európai törvényhozókat, illetve az Európai Bizottságnak a tagjait, és Meloninak minden célja az egyébként, ez látszik az összes intézkedéséből, illetve a remélt programjából, hogy ne nagyon hívja ki maga ellen a sorsot, nem egy öngyilkos alkat, ezt máskor is mondtam, ő egy...
Megüzenték neki, hogy meg fogják buktatni, hogyha nem tetszik, hát, ugye már a választás előtt.
Hát a választás után előtt megüzenték, hogy adott esetben ezt simán megbuktatják, megvannak az eszközeink, lásd Lengyelország és Magyarország. Aztán még a választás előtt két nappal a francia miniszterelnök azt is találta mondani, ez a kitűnő asszony, hogy majd ők vigyázó szemüket Rómára vetik, éberen fogják figyelni, hogy Róma betartja-e az emberi jogok tiszteletét, stb. De még ráadásul a abortuszt is belerakta ebbe, mint egy ilyen első számú dolgot. Aztán utána ezt az európai ügyekért felelős francia miniszter asszony is megerősítette. Úgyhogy Meloninak, hogy is mondjam csak, de egy pillanatra zárjuk le ezt a migrációs témát, aztán visszaugranék rá. Salvininak a volt kabinetfőnöke tölti be most a belügyminiszteri szerepet, és ez a volt kabinetfőnök, ez együtt írt a Salvinivel a bizonyos biztonsági és migrációs dekrétumokat, amelyeket aztán a parlament megszavazott, törvény lett belőle, aztán ezt a törvényt kiherélték. De visszatérve egy pillanatra a Meloni féle új magatartásra, azt figyelembe kell venni, hogy Meloninak rengeteg ellensége van bent is, a országon belül is, és hát kint is, akik egyáltalán nem nézték jó szemmel azt, hogy nem egy úgynevezett baloldali kormánynak a képe vetítődik előre, tehát a minimális az volt, hogy szélső jobboldali, és nem volt a maximális az sem, hogy posztfasiszta, mert a fasiszta szó is gyakran elhangzott vele kapcsolatban, Európa legveszélyesebb nője, és így tovább.
Tehát, akár ukrán kérdésben is például, hogy azt hangoztatja nagyon, és egyéb kérdésekbe, amelyek nemzetközi kérdések, próbál a kritikus vagy a megbuktatását megelőlegező vagy arra célzó körökből akár támogatókat is keresni?
Nincs más választása, egyrészt Olaszország rettenetesen el van adósodva, tehát neki nem jó dolog tengelyt akasztani a pénzpiacokkal, a világ pénzbirodalmával, pénzhatalmával szemben, és nem szeret, és sőt, ellenkezőleg ő, hogy lehet, hogy zavarosnak tűnik a kép, de ő kvázi beáll a NATO NATO védőernyéje alá. Vagyis azt mondja, hogy ha én, miután nem tudok egyszerre mindent megváltoztatni, de egy sor dolgot meg fogok változtatni legalább bent Olaszországban, és az Európai Unióval való kapcsolatunkban is, az Európai Unió vezető államaival való kapcsolatokban is, ahol Olaszország inkább a szolgáló lány szerepét töltötte be, akkor nekem mindenféleképpen biztosítanom kell a hátamat, hogy ne szúrjanak hátba, ezért természetesen abszolút fontosnak tartja kijelenteni, és valószínűleg így is gondolja, nincs ebben semmi különös, hogy a NATO-hoz tartozik Olaszország, mindig is a NATO-hoz tartozott.
Az jelentős Európai... NATO támaszpontok vannak, akár hát, a Vianói légi
támaszpontok. Abszolút, tulajdonképpen és ott van az amerikaiaknak Olaszországban kb. 120 támaszpontjuk, úgyhogy azért lassan a testtel. Tehát ő ezt felvállalja, és amit Ukrajnával kapcsolatban kérdezett a szerkesztő úr, nagyon fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy Giorgia Meloni elmondja, hogy mindenféleképpen támogatni kell Ukrajnát, amit egyébként mi magyarok is megteszünk, csak éppen fegyvert nem szállítunk. Ő sem a fegyverszállításról beszél, de azért célozza azzal, hogy támogatni kell ebben, mert igazságos békét szabad csak kötni, nem lehet egy igazságtalan békét megkötni, de ő nem arról beszél, amiről az amerikaiak beszélnek, vagy amiről a NATO főtitkár Stoltenberg beszél, hogy Oroszországot mindenképpen le kell győzni, a végső győzelemig előre kell mennünk, csak akkor lehet utána valami fajta békekötés. Ő azt mondja, hogy tárgyalni kell, hasonlóképpen Ferenc pápához, meg még egy politikus az, aki történetesen magyar, gondolom mindenki tudja, hogy kire gondolok. Ketten vannak, most már lassan hárman lesznek Európában. Meloni azt mondja, hogy azt kell biztosítani Ukrajnának, azért kell támogatni, hogy egyenlő felek között jöjjön létre a békekötés. Tehát szó sincs arról, hogy kiállna, hogy Oroszországot agyon kell csapni, le kell nyomni, előre a végső győzelemig, hanem tisztosítsuk azt a lehetőséget, hogy egyenlő felek között jöjjenek létre a tárgyalások. Ez egészen másképp hangzik, mint hogy azt sokan szeretik félremagyarázni. Úgyhogy Meloninak nehéz dolga van, Meloni nem örökölt egy olyan helyzetet, amilyen helyzetet például Magyarországon teremtett a kormányzó párt és a magyar miniszterelnök, hogy 13. éve már nyugodtan megengedheti magának, van kormányon, már nyugodtan megengedheti magának azt, hogy Európával kapcsolatban, hogy is mondjam, csak kritikus megjegyzéseket tegyen, vagy legalábbis javító szándékú kritikus megjegyzéseket.
Mert hogy a belső politikai stabilitás adott.
Mert a belső politikai stabilitás ki van építve, óriási nagy politikai teljesítmény árán, ha úgy tetszik. Meloni azt az utat választotta, hogy a külpolitikában megtartja természetesen az Európai Unióhoz való maximális tartozás, de ott is hangoztatja, hogy ha valakinek van valami észrevétele, az nem azt jelenti, hogy szét akarja verni Európát, hanem miért ne csináljuk jobban azt, amit jobban lehet csinálni. Tehát magyarul a külpolitikában mindenféleképpen biztos akar lenni, hogy nem támadják őt hátba, hiszen erre nézve voltak előjelek. A belpolitikában viszont számos olyan elképzelése van, amik nagy mértékben hajaz a magyar belpolitikára, a magyar politikai prioritásokra, elsősorban a családok támogatása, az adórendszer, a különféle egyéb olyan támogatások, amelyek azt fogják garantálni majd a jövőre nézve, hogy a munka legyen, kerüljön előtérbe, ne segélyekből éljenek. Tulajdonképpen majdnem, hogy nem azt mondom, ugyanaz, de nagyon-nagyon emlékeztet a magyar belpolitikára. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos tisztán látni, amikor Melonit meg akarjuk érteni, és meg akarjuk ítélni. Szerintem igaza van annak az olasz politikusnak, aki azt mondta, hogy valójában, ha van valaki most Olaszországban, aki kézbe tudja venni ezt az országot teljesen eladósodva, tönkremenve, majdnem hogy kifosztva, reménytelenül, az ez a politikus asszony, aki egyébként az első miniszterelnök asszony Olaszországban, és a legfiatalabb miniszterelnök.
Egy perc, szűk egy perc, keskeny pallónak tűnik, amit fölvázol tanár úr. Van hozzá csapata?
Igen, úgy tűnik, hogy van. 24 minisztériumot hozott létre, és a 24 minisztériumból 9 olyan miniszter vezeti ezeket a minisztériumok, akiknek van már miniszteri gyakorlatuk, és általában az átlag életkor az 60 év fölött van, tehát ezek ilyen megállapodott emberek.
Nem ifjú, már bölcsek.
Már bölcsek, már nem ifjú törökök, akik mindenképpen meg akarják mutatni, hanem van óriási tapasztalat mögöttük. Természetesen majdnem mindegyik baloldali ember van, a 24-ből 5 úgynevezett technikai minisztérium is van, vagy szakértői minisztérium, de ezek sem igazi független szakértők, hanem valamelyik párthoz azért tartoznak. Úgy gondolja mindenki, hogy ennél jobb kormányt azért nagyon nehéz lehetett volna összerakni, és már a minisztériumok nevének a megjelölésében is előrevetít egy sor olyan szándékot, amit persze nagy lehet, hogy csodálkoznak, sőt ellenzik a baloldaliak, de például amikor azt mondja, hogy a közoktatást össze kell kapcsolni a méritóval, az érdemmel, a mezőgazdaságot össze kell kapcsolni azzal, hogy élelmiszer szuverenitás. Hát erre a szóló szuverenitás kész, hát mindenki elájult, pedig Franciaországban már ezt csinálják, mert ez a neve a minisztériumnak ezért májusa óta, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a nem csak szavak maradnak, hanem tettek ki is fognak változni.
És hát rendszeresen beszámolunk róla tisztelt hallgatóinknak, természetesen Szomráki Béla Olaszország szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense volt a vendégünk. Ma reggel köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. És közben persze süveg